Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi ünnepi háladó Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek a 29. Zsoltárból. Így szól hozzánk, Istenre figyelő szívvel hallgassuk meg. Dávid Zsoltára. Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Az Úr hangja zeng a vizek fölött, mennydörög a dicsőséges Isten, az Úr a nagy vizek fölött. Az Úr hangja hatalmas, az Úr hangja fenséges, az Úr hangja cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait, a Libánonon ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szírjon, mint egy bivajborjú. Az Úr hangjára lángok törnek elő, az Úr hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az Úr Kádes pusztáját. Az Úr hangja megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. Az Úr trónol az áradat fölött, ott trónol az Úr, az örökkévaló király. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Az Isten igéje. Amen. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Áldunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, mint hatalmas Istent, akinek kezében van minden erő és hatalom. Urunk, hálát adunk, hogy Jézus Krisztus által tudhatjuk, hogy nem csak a természet erői vannak a te kontrollod alatt, hanem a mi életünk is a te kezedben van. Urunk, amikor bűneinkre nézünk, és azokra gondolunk, megretten a szívünk, és Urunk, félünk az ítélettől, és félünk, Urunk, attól, hogy megítéled a földet úgy, ahogy Dávid leírta az ő Zsoltárában, akkor látta nagy földrengést, látta, Urunk, a pusztulást, Urunk, félelmes a mi szívünk, látva a mi világunk bizonytalanságait, látva, Urunk, a nagy harcokat, konfliktusokat, mi is kérünk tégedet, úgy, mint Dávid, hogy könyörülj rajtunk, és add a te népednek a te békességedet, és a te erődet, bocsáss meg a mi bűneinket, készítsd a mi szívünket, Urunk, az úrvacsorai közösségre, Jézus Krisztus által. Urunk, add mégis, hogy az életünk minden nehézsége és próbája ellenére hadd tudjuk meglátni mindazt, amiért hálát adhatunk a mai Isten tiszteleten. De Urunk, mindezt meghallani, mindezt meglátni, ez csak a te igéd által lehet, a te szent lelked segítségével. Ezért könyörgünk most, Urunk, hogy a te áldott lelkedet nem vond meg tőlünk, hanem tölts ki ránk, bocsáss meg bűneinket, Jézusért kérünk, és Urunk, vezess bennünket az igazságban, és add, hogy engedjünk neked, amikor te szólsz, a te igéd igazság. Amen. Istennek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott Zsoltárban, a 29. Zsoltár 11. versében, az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Hozzáolvasom még Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt levél második részéből, 9. verstől a 8-tól 11-ig tartó verseket. Így szól, Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre, amint megvan írva, bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk hálaadás szül, Isten iránt. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink! Nagy öröm, hogy újra itt lehetek köztetek. Azt az üzenetet adtam a mai ige hirdetésnek, de bizonyára azt mindannyian ki is hallottátok a felolvasott igékből, hogy az Istennek pedig van hatalma. Ő neki pedig van hatalma. Ugye a Zsoltár azt mondta, hogy van hatalma arra, hogy erőt adjon népének, megáldja népét békességgel, és arra is van hatalma, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenben bővölködjetek, ami szükséges az életben. Hasonlóan ahhoz, mint ahogy kezdtem a keresztelőt, hadd kezdjem most úgy, hogy az új kenyérért való hálaadásunk, az mi az, ami nem. Tehát ezt úgy értem, hogy először is az új kenyérért való hálaadás a református hitünkben az nem az új kenyér megszentelése, vagy az új kenyér megáldása. Természetesen mi is áldunk, de mi az Urat áldjuk, mégpedig azért, hogy ő adta meg az ehhez szükséges mindent. Ő adta meg ehhez a termőföldet, ő adta meg ehhez az emberi erőt, ő adta meg ehhez a vetőmagot, ahogy olvastuk is, ő adta meg, hogy bővölködő legyen a termés. Tehát mi az Urat áldjuk ezért, az új kenyérért. Ugye a másik jelentése pedig, ugye az új kenyérnek, az az, hogy nem csak az, hogy hát az Úr vacsorához is így használhatunk új kenyeret, hanem jelenti egyben mindazt az újat, amit Jézus Krisztus az ő örömhíre által hozott az életünkbe. Ugye Jézus beszél az ő evangéliumáról úgy is, mint új bor. Ugye új bor, ami szétfeszíti a régi kereteket, ami teljesen újat hoz a mi hitünkben, a mi életünkben. Tehát az új kenyér és az új bor is majd ezt fejezi ki, hogy Jézus Krisztus újat hozott, új életet akar hozni, új életet ad azoknak, akik hozzá mennek. És ugye azt ígéri az Úr Jézus, hogy aki ő hozzá megy, azt ő ki nem veti, hanem aki megvallja bűneit, hű és igaz ő, hogy megbocsássa azokat, és megtisztítson minden gonoszságért. Van miért tehát hálát adnunk, természetesen nekünk az új kenyér ünnepe nem Szent István ünnepét jelenti, természetesen mi is hálát adunk az államiságért, azért, hogy őseink egykor keresztény államot alapítottak, és bizony tudjuk azt is, hogy Szent István az ő gyermekét, Imre herceget is hitben nevelte, és ugye az a hit, Krisztusban vetett hit hozott oly sok jót a magyar földnek mindig, de ez is mind Jézus Krisztus evangéliumában gyökerezett. Tehát mi az, amit mondhatunk összefoglalva, hogy mi az augusztus 20-ához közeleső vasárnapon mit ünneplünk? Mi hálát adunk azért az újért, amit Jézus hozott az ő evangéliumában, hálát adunk az új kenyérért, hogy Isten az ő ígéretét újra és újra beteljesíti, azaz, aki hitben jár, az nem fog nélkülözni semmit, mert az Úr megad mindent, ami az élethez szükséges, úgy, ahogy megadja a testit, ahogy mondta az apostol is, hogy mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre, ugye másoknak is. Ugyanúgy megad minden lelkit is, minden lelki élethez szükségest is, tehát ő neki van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok. Az Úrnak van hatalma tehát, és van ereje. És amikor hitetlenek vagyunk, és bizalmatlanok Isten iránt, vagy távol érezzük őt, és nem találjuk az utat, hogy hogy kerülhetnénk közelebb hozzá, vagy hogyan oldódhatnának meg a problémáink, akkor megrendül, eltávolodik a hitünk, bizalmatlanokká válunk. Ezért olvastam fel a 29. Zsoltárt, hogy lássuk meg azt, hogy Istennek pedig van ereje, Istennek pedig van hatalma arra, hogy cselekedjen az életünkben, cselekedjen minden benne bízónak az életében. Mert úgy, ahogy az Úr ereje megrendíti a természetet, úgy, ahogy Dávid elcsodálkozott, hogy milyen hatalmas erők vannak a természetben, hogy földrengést, árvizet, szárasságot, vagy bármilyen bajt okoznak, úgy Istennek még nagyobb hatalma van cselekedni. Nem csak azt jelenti tehát Dávidnak ez a félelmes hálaadása, hogy megrendült szívvel, meghökkenve az ő lelkében ad hálát Isten erejéért. Tehát nem csak az van benne, hogy az Úr kezében van a természet feletti kontroll, hanem az is, hogy Isten kezében van a mi életünk is. Ugye, aki hitetlen és bizalmatlan, annak ez félelmetes üzenet. Ugye, aki hitetlen, annak a Biblia is azt mondja, hogy jaj, az élő Isten kezébe esni. De ugye, aki új életet kezdett Jézussal, annak ez egy örömhír, hogy az ő kezében van az életem, és bármi történik velem, tudom, hogy a javamra fordítja, és tudom, hogy kárpótolni fog, ha már itt a földi életben nem lehetséges, akkor az üdvösségben, az örök életben. Isten ereje tehát sokszor megrendít bennünket itt a földi életben, megrendíti az életünket, kihúzza a talajt a lábunk alól, megpróbálja a mi hitünket, de meg is erősíti. Arról is szól a 29. Zsoltár tehát, hogy Isten a történelemben is újra és újra megmutatta erejét, és megmutatta hatalmát. Úgy, ahogy megmutatta erejét a választott nép Izrael történetében, hogy kihozta őket Egyiptomból, ahogy táplálta őket a pusztában, úgy Jézus Krisztus által mindenkire gondja van, aki ő benne bízik. Nála van az erő tehát, nála van a békesség is. Ugye az erő is nála van, amely az egész mindenséget kontrollálja, de az az erő is nála van, amivel a mi életünket igazgatja. Ki az közületek, aki nem mondaná azt, hogy erőre és békességre van szüksége? Gondolj arra, hogy az az erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból, ami fölhozta az ő lelkét a pokolból, és valóságosan testileg föltámasztotta a halálból, ma is elérhető. Ha úgy érzed, hogy nincs ez az erőd, vagy nem tudod, hogyan kaphatod meg ezt az erőt és a békességet, akkor mindenképpen Jézus Krisztusnál keresd, mondja ezt az apostoli tanúságtétel, hiszen Isten Jézus Krisztusban árasztja ránk az ő kegyelmét, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzünk, sőt, bővölködjünk is. Tehát ebből az áldásból és gazdagságból jusson másoknak is. Pál, amikor ezt a üzenetet írta a korintusiaknak, akkor fölül tudott emelkedni az ő sérelmein. Pedig épp ugye akkor kapott sok sebet a gyülekezettől, sok bántást, és mégis fölül tudott ezen emelkedni, és meg tudta látni azt, hogy sokkal fontosabb az, hogy akik szűkölködnek és nélkülöznek, azok segítséget kapjanak. Föl tudott emelkedni a saját hiúságán, föl tudott emelkedni fájdalmán, és ilyen szeretettel tudott írni a korintusiaknak, emlékeztetve arra őket, hogyha kegyelmében részesített benneteket az Úr, akkor ti is kegyelmesen bánjatok egymással, és a szűkölködővel is. Ne azért adjatok a szűkölködőnek a bőségből, amit Isten adott, mert illik, vagy mert kötelező, vagy mert kiolvasod a törvényből, hanem azért, hogy mert hálaadás van a szívedben, mert megáldott téged az Úr, talán még többet is adott, mint amire épp szükséged van, és hogyha úgy érzed, hogy kevesebbed van, mint amire szükséged lenne, még abból is tudsz adni, még abból is jut másra, hiszen azt tapasztaljuk, hogy sokszor pont a szegényebbek, a bőkezűbbek ebben a világban. Tegnap híradót nézve elcsodálkoztam azon, hogy tényleg lehetséges az, hogy mi magyarok össze tudunk fogni. Ugye nem erről vagyunk híresek már évszázadok óta, de engem meghatott a magyarok asztalához való adománygyűjtés. Nem akarok rossz információt mondani, de valami kimondhatatlanul nagy adomány érkezett, nagy gabona adomány érkezett a magyarok asztalához készítendő kenyérhez. Nem tudom hány tonna liszt. És ugye nem csak azért volt megható ez, hogy szimbolikusan kifejezi azt, hogy mi magyarok egységben is tudunk lenni, tudunk együtt hálát adni a bő termésért, hanem számra az volt talán a legmeghatóbb, hogy a maradékot pedig céltudatosan szétosztották rászorulóknak, vagy éppen olyan szervezeteknek, akik segítenek másokon. Én azért mondtam el ezt a példát, mert én a hétköznapokban pont azt tapasztalom, hogy nem tudunk összefogni, sőt, inkább irigykedünk egymásra, fáj, hogyha a másiknak több van, irigykedünk, vagy éppen elégedetlenkedünk, nevezhetjük ezt egyfajta káros, szűkölködő hozzáállásnak, ugye elégedetlen hozzáállásnak, ugye így lehetne ezt egy mondattal kifejezni, ezt a lelkületet, ha te nyersz, akkor én veszítek. Ugye ez a fajta lelkület félelemben és bizalmatlanságban gyökerezik, hogyha másnak több jut, ha másnak szerencséje van, az engem rövidít meg, az biztos az én esélyeimet rontja, és nekem épp csak annyi van, ami nekem kell, még lehetne több is. Hogyan adhatnék abból másoknak? Hogyan oszthatnám meg ezt a keveset is? Pál apostol épp arra figyelmeztet bennünket, hogy nem csak a testi szükségleteinkhez kaptunk eleget, hiszen ez évezredek hívő embereinek a tapasztalata, hogy az Úrnál mindig van elég, hogy aki az Úrban bízik, az nem fog szükséget szenvedni, hanem a lelki szükségleteinkről is beszél Pál, akkor azt mondja, hogy minden kegyelmét kiárasztotta rátok, hogy lelkiekben is bővölködjetek. Olyan jó testvérek, hogy azt mondhatnám, hogy mindaz, amiről beszéltem, összefoglalva, ugye hallottunk azt, hogy az Úrnál van az erő, ő ad békességet a népének, az ő kegyelme gazdagságából kapunk mindent, ami az élethez szükséges. Mindezt úgy tudnám összefoglalni egy szóban, hogy áldás. Nem másról olvastunk ma ebből a két bibliai részből, mint az áldásról. És olyan jó, hogy az áldást, az Úr áldását nem befolyásolják gazdasági, vagy éppen munkaerőpiaci mutatók. Viszont a mi hitetlenségünk, vagy bizalmatlanságunk, az befolyásolja. Mert nem leszük észre, és nem is tudjuk elvenni Isten áldásait, ha ebben a bizalmatlan és félelemben gyökerező hozzáállásban élünk. A Filippi levélben így bíztatja a gyülekezetet Pál, akik úgy érezték, hogy szükséget szenvednek. Filippi 4:19, ezt olvasom. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Tehát Krisztus Jézus által kell keresned ezt az erőt, ezt a békességet, ezt az áldást és kegyelmet. Nem másban, nem a te erődben, nem a te kapcsolataidban, nem más vallások vagy filozófiák gondolataiban, hanem ez egyedül Jézus Krisztusban van. Ugye, mint jó pásztor, a János Evangélium a 10. részében azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek, vagy úgy is lehetne mondani, hogy életük legyen, nem is akármilyen. Egyrészt hiszed-e ezt, hogy ezt megkaphatod Jézus Krisztus által Istentől? Hiszed-e ezt? Kéred-e az áldásokat? Keresed-e az áldások útját? Hogyha Ábrahám pogány hitetlenként el tudott indulni az áldások útján, akkor nekünk, keresztény hívőknek keresnünk kell Isten áldásait. Aztán van-e hálaadás a szívedben? Összetudod-e most foglalni ezen a hálaadó napon, ezen a hálaadó Isten tiszteleten, ahol hivatalosan az új kenyérért adunk hálát, hogy te neked mi mindenért kell hálát adnod. Van miért hálát adnunk, gazdag Istenünk van, bizony nála van az erő, és nála van a hatalom, és ő békességet tud adni az ő népének, és kegyelmet, és mindezt Jézus Krisztusban. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy háladásra hívtál bennünket, de köszönjük, hogy nincs igazi szívből jövő hálaadás bűnbánat nélkül. Urunk, hadd jöjjünk eléd most bűnbánatban, elismerve azt, hogy sok áldásodat tékozoltuk, elismerve azt is, hogy sok áldásodat azért nem vettük el, mert bizalmatlanok és hitetlenek voltunk. Bocsáss meg, amikor a világ szerinti szomorúság vett erőt rajtunk, és önmagunkat sajnálva sodródtunk szomorúan, pedig, Urunk, nálad van az erő, nálad van a hatalom, nálad van a békesség, és a kegyelmedből mindennel meg akarsz áldani, amivelhez szükségünk van. Bocsáss meg hát nagy hitetlenségünket. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd emlékeztetett arra is, hogy mennyi mindenért hálát adhatunk. Hadd adjunk most hálát neked elsősorban azért, Urunk, mert te bővölködően adsz. Urunk, köszönjük, hogy adtál új termést, köszönjük, hogy vége a betakarításnak, köszönjük, hogy nem vette el a termést sem eső, sem más, köszönjük, hogy többünk is van, mint amire szükségünk lenne, és köszönjük azt, hogy nem csak arra van ez, hogy betároljuk, hanem arra is, hogy adjunk ebből a bőségből másoknak, szűkölködőnek. De hadd legyen ez így a saját javainkkal is, Urunk, Urunk, ad tudjunk abból is bőkezően adni. És imádkozunk, Urunk, azért is, hogy mindazt az újat, amit te hoztál, mert te vagy az új kenyér, és te vagy az új bor, Jézus, az életté és valósággá váljon az életünkben, hogy merjünk és akarjunk és szeressünk a te evangéliumod szerint élni. Urunk, bocsáss meg, amikor olyanok vagyunk, hogy gyönyörködünk a te igédben, álmolunk a te szavaidon, Jézus, és mégsem akarunk úgy élni, és sokszor tudatosan tesszük ezt. Jaj nekünk, Urunk, Urunk, ne engedd, hogy megkeményedjünk, hogy megátalkodottak legyünk, hanem te neked engedjünk, te szavaid szerint éljünk, új életben járva, Jézus, ezt add meg nekünk. Mert ha ez az új van bennünk jelen, akkor tudunk hálát adni az új kenyérért, minden újért, amit te készítettél. Urunk, ezért dicsőítünk téged, hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk, bocsáss meg bűneinket, Jézusért kérünk, könyörülj betegeinken, könyörülj, Urunk, a magányosokon, szabadíts meg a szenvedélybetegeket, Urunk, könyörülj magyar népeden, tudjunk egységben lenni, és arról ismerjenek meg bennünket, hogy keresztjének vagyunk, hogy te hozzá tartozunk, Jézus, hogy a te akaratod szerint élünk. Urunk, hálát adunk nemzetünkért és államiságunkért is, és kérünk téged, Úrunk, hogy ez ne alkalom legyen a fölényeskedésre, hanem inkább arra legyen alkalom, hogy hálát adva leboruljunk előtted, és kérjünk, Urunk, hogy te tartsd egybe magyar népünket, és te óvj meg bennünket ellenségeinktől is. Könyörülj rajtunk, hallgass meg imáinkat, Jézusért kérünk, és vígasztald, Urunk, a mi gyászolóinkat is, a te vígasztalásoddal, ami az evangéliumban van. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek hát, legyetek Jézus követői, vegyétek Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.